Marx és a társadalomtudományok. Németh Idénes előadása.
Azt az előadás címet kaptam, nem én találtam ki, hogy Marx és a társadalomtudományok, és ezt nem teljesen ugyanúgy fogom érteni, ugye ezt az ést ebben az esetben, mint Fehérem István értette. Ugye azzal kezdeném, természetesen tudjuk, hogy Marx nem volt társadalomtudós. Erről már volt szó. Nem azért, egyszerűen azért, mert nem voltak társadalomtudományok. A 19. század egyik érdekessége, azt hiszem a történészek számára éppen az, hogy azoknak a tudásterületeknek a vonatkozásában, akiket ma társadalomtudományoknak tekintünk, a 19. század még ezek kialakulása előtt van, és a legjelentősebb figurák, akikről a 19. században beszélni szoktunk, nem hivatásos társadalomtudósok, természetesen nem egyetemi emberek, akik legmesszebb mentek is abban, hogy kellene egy szakszerű társadalomtudományt csinálni, tulajdonképpen magántudósok voltak, és a lakásukon tartottak előadásokat érdeklődők számára, mint Auguste Comte, a Rue Monsieur de Prince-ben. Marx is ilyen volt, hivatásos felforgató, forradalmár, értelmiségi, publicista, közgazdásznak néha tekintette magát. Ebben tehát a professzionális társadalomtudomány hiánya lehet az egyik oka annak, hogy annyira érdekes, mint ahogy kortársai is annyira érdekesek, számunkra is egy másik világból szólnak, egy olyan világból, amelyik az egyetemi társadalomtudományokkal elveszett. Nos, erről te többet nem szeretnék beszélni, hiszen ez tulajdonképpen világos és egyértelmű. Ebből következik, hogy nem is arról beszélnék inkább, hogy most akkor mi mégis társadalomtudományi Marxban, hanem hogy hogyan vonul be Marx a társadalomtudományokba. Hogyan lesz Marxból mégis egy sokat hivatkozott szerző, persze tudományonként nagyon eltérő mértékben hivatkozott szerző. A filozófia, amennyiben az ugye nem társadalomtudomány, ez világos, de a filozófiában sokat idézett szerző, a szociológiában nagyon sokat, a politika tudományban sokkal kevesebbet, a közgazdaságtanban legalábbis annak a főáramában azt hiszem, még annál is kevesebbet idézett szerző. Ehhez, hogy Marx ilyen fontossá vált, abban tagadhatatlanul szerepet játszik a politika története, Marx és a szocialista mozgalom kapcsolata, ami ha a szorosan vett mozgalmi kapcsolatot nézzük, akkor egy nagyon laza kapcsolat volt, hiszen Marxnak életében tulajdonképpen két komolyan vehető munkás szocialista mozgalommal volt kapcsolata, az egyik egy nagyon rövid életű kapcsolat a kommunisták szövetségével, a másik pedig az első internacionália, amelynek a főtanácsának a munkájában részt vett, viszont ugye ez tulajdonképpen a sok történeti véletlen egyike lehet, hogy a 19. század második felében létrejövő munkásmozgalmak közül a német mozgalomban mégiscsak erőssé vált Marx befolyása. Azt hiszem az német és osztrák-német mozgalomban, és aztán ennek leágazásaként az orosz mozgalomban mégiscsak fontossá vált Marxnak a hatása, és Marx szerepe jelentős volt. Ez a mozgalom kitermelt megint ideológusokat, magukat teoretikusnak tekintő embereket, akik megint csak nem voltak társadalomtudósok a szó klasszikus értelmében, hiszen zömük mozgalmár volt. Ilyenekre gondolok, mint a németeknél maradva Kautsky például, vagy az osztrák, ausztromarxisták, mint Otto Bauer, Karl Renner, de ilyen olyanokra is gondolok természetesen, mint Plehanov és Lenin, és akiknek a tevékenysége tovább vitte a marxi gondolatokat, bizonyos tekint népszerűsítette őket, és hozzájárult ahhoz, hogy ez a marxi gondolkodás fennmaradjon. Nélkülük Marx hatása elképzelhetetlen, de ez még mindig nem a szigorúan vett C-beli társadalom tudomány, amiről beszélnénk, és amelynek a keretében Marx szerepét megnézhetnénk. Ilyen szempontból ebbe a csoportba sorolom Lukácsot is. Na, világos, hogy Lukács nem teljesen ugyanaz a képlet, mint akár, hogy a közelieket mondjam, Otto Bauer vagy Karl Renner, de mégiscsak a legfontosabb és legjobb munkája a történelem és osztálytudat azért ehhez a mozgalmi marxizmushoz kapcsolódik, és azon belül fejt ki hatást, és az akadémikus tudományra való hatása először periférikus, és csak később bontakozik ki. Hol kezd Marx megjelenni egy C-beli társadalomtudományosságban? Tulajdonképpen a 19. század végén a német szociológiában, de itt is inkább azt mondanám, hogy egy gyenge hatása van Marxnak, korán sincs olyan konstitutív szerepe. Talán az az ember, akire a kezdetekben legjobban hatott Marx, az, akit ma legkevésbé szoktunk tanítani, annyi, amik talán legalevoltabbnak tűnik ebből a német klasszikus szociológiából, ez Ferdinand Tönnies, hiszen ő a Közösség és Társadalom című munkájában a társadalom elméletét alapvetően mégiscsak Marxra támaszkodva dolgozta ki. A nagyok közül természetesen Werner Zombart jelentős szerepet játszik a marxi hatás közvetítésében, ugye a Szocializmus és a Szociális Mozgalom című munkája egy időben tulajdonképpen mozgalmi olvasmány is volt, amellett, hogy egy kapitalista módon nagy könyvsiker is, a szociáldemokrácia nevelődött rajta, Georg Simmelnél ez a hatás már gyengébb, és lényegében a pénzfilozófiájára korlátozódik, és amit a legfontosabb, a német szociológiában mégiscsak a legnagyobb figura Max Weber, akinél szokták mondani, hogy ő tulajdonképpen Marxzal vitatkozik, de hát édes kevés az, amit Weber Marxból felhasznál, és amiben rá támaszkodik. Természetesen meg kellene említeni a két háború között Karl Mannheim, illetve Mannheim Károlyt, aki tagadhatatlanul ugye az ideológia és utópiában Marxra és Lukácsra támaszkodik. Ő Tönnies után az, akinél centrálisabbá válik Marx hatása. És akkor hol van igazi hatása Marxnak? Mert hiszen azt tudjuk, hogy ez a német szociológia, társadalomtudomány 1933-ban nem a saját jószántából eltűnik. Nincs tovább, akadémiai tudományként nem létezik tovább. Marx igazán népszerűvé a szociológiában és kisebb mértékben a politológiában, politikatudományban is egész kis mértékben, vagy talán egy-két példára szorítkozó mértékben, éppen a jóléti kapitalizmus korában válik, és ebben egy óriási paradox. Ebben, hogy Marx népszerű lesz 1945 után, és még az Egyesült Államokban is, ahol a hatása 1945-ig elhanyagolható, ez egy paradox jelenség. Tudnék, a jóléti kapitalizmus volt az, amit Marx a legkevésbé látott előre, és a legkevésbé kívánt talán, és a legkevésbé lehet levezetni a marxi predikciókból. Sok mindent le lehet vezetni a tőkéből, de a jóléti kapitalizmust nem, és mégis. Na hát erről azért egy kicsit talán beszélnék, nem hiszem, hogy meg tudom magyarázni természetesen azt, hogy miért pont ekkor válik jelentőssé. Itt egy olyan jóléti kapitalizmusnál egy olyan problémáról van szó, amit Marx tudhatott volna, de amivel Marx tulajdonképpen nem foglalkozott, illetve nem reflektált rá, arról a problémáról van szó, amelyet többek közt Hobbesban konceptualizált a kettős forradalom tézisével, vagyis hogy a 19. századi kapitalizmus, és tulajdonképpen az egész 19. 20. századi kapitalizmus egy kettős forradalomnak a eredménye. Egy demokratikus forradalomé, egy politikai forradalomé, amely alapvetően az egyenlőséget, az állampolgári egyenlőség követelményét fogalmazza meg, és egy ipari kapitalista forradalomé, amelyik az individualizmus elvét fogalmazza meg, az egyéni érvényesülés, és ilyen értelemben az egyenlőtlenség elvét foglalja magába, és ez a kettő együtt jár, és kibékíthetetlen tulajdonképpen. Egy belső paradoxonja a modern kapitalizmusnak, a 19. századi és a 20. századi kapitalizmusnak, az egyiket nem lehet a másik nélkül megvalósítani, az egyiket nem lehet, tehát egyenlőséget a kapitalista egyenlőtlenség nélkül tulajdonképpen nem lehet, és mégis a kettő kizárja egymást. Nos, ez a paradoxon a modern kapitalizmusnak az, amit a jóléti kapitalizmus korszakában talán határozottabban felismernek a társadalomtudományok, és ez a paradoxon jelenti a problémák forrását. Marx tulajdonképpen nem is annyira inspiráció lesz, és probléma forrás. Ezt próbálom majd három esetben demonstrálni. Probléma forrás, amelyre választ kell keresni, és amely szükségképpen túlvezet azokon a dolgokon, amelyeket Marx megfogalmazott. És akkor három megközelítésről szeretnék beszélni. Három olyan személyről, illetve iskoláról, akiknek a kapcsolódása Marxhoz egyértelmű, de akik egyértelműen problémának gondolják Marxot. Az első a 2002-ben elhunyt francia szociológus Pierre Bourdieu. Bourdieu soha nem mondta magáról, hogy ő marxista. Illetve amikor ezt mondták róla, azt elutasította. Tehát explicit módon soha nem azonosította magát a marxizmussal, de mindenki azt mondja természetesen, hogy Bourdieu-nek a legnagyobb hatású elmélete, a tőke elmélet, az marxi indítatású. Ugye a tőke elméletnél talán abból kell kiindulni, tehát Marx abból indul ki, hogy Marxnak a Tőke című könyve arról szól, hogy hogyan kell értelmezni a tőkeviszonyt, és a tőkét, mint gazdasági tőkét értelmezi, annak különböző formáiban, mint termelőtőke, kereskedelmi tőke, pénztőke, de mindenképpen, mint gazdasági tőkét értelmezi. Ebből magyarázza a kapitalista társadalom természetét, lényegében a marxi osztályelmélet, amely nem fogalmazódott meg a tőkében, az a tőkeviszonyból vezethető le, tehát a tőkeviszony az, amely a két osztályt konstituálja, és tulajdonképpen ennek a Marx állítása szerint ez a tőkeviszony domináns a kapitalizmusban. Na most a probléma az az, hogy amit Weber már megfogalmaz, és amit Webertől átvesz Bourdieu, hogy az erőforrások, amelyekkel az egyes társadalmi csoportok rendelkeznek a tőkés társadalomban, azok nagyon sokfélék. Tehát a tőkés társadalom szerkezetét, az osztályok szerkezetét, legyünk pontosak, az osztályok mezejét nem lehet leírni a gazdasági tőke segítség. Kizárólag a gazdasági tőke segítségével, tehát nem lehet úgy magyarázni, hogy vannak, akik birtokolnak gazdasági tőkét, és vannak, akik nem. Egyrészt azért, mert tulajdonképpen ebben a tekintetben is számos fokozat különböztethető meg. A tőke nem egy dihotom változó, vagy valaki rendelkezik vele, vagy nem, hanem egy több fokozatot tartalmazó változó. Másrészt vannak olyan erőforrások, amelyek különböznek tőle. Ugye Bourdieu egyben az értelemben beszél kulturális tőkéről, amely kulturális tőke jelenthet sajátos szakképzettséget is. Jelentheti a kulturális javaknak a birtoklását is, de beszél ő nála tulajdonképpen a tőkék száma a mértéken felül szaporodik, hiszen minden egyes könyvében akkor új tőkéket vezet be, politikai tőkét, iskolai tőkét, szimbolikus tőkét, általában véve társadalmi tőkét, etc. etc. Tehát ebben a tekintetben nem tartja magát egy neves középkori filozófusnak az intelmeihez. De kétségtelen, hogy ezzel jobban tudja értelmezni azt a problémát, ami a marxi dihotom, a marxi tőkefelfogás alapján értelmezhetetlen volt, tudnélik, hogy miért nem van annyi sokféle társadalmi csoport és annyi sokféle társadalmi ellentét a modern jóléti kapitalizmusban, és miért különböztethetők meg a két alapvető osztálya szembes más csoportok is. Igen, és akkor ehhez járul még egy probléma. Természetesen az, amivel Bourdieu is csak pályája végén nézett szembe, hogy az államszocialista társadalmak végképp értelmezhetetlenek voltak a klasszikus marxi tőkefogalom alapján, míg ha például bevezetjük a politikai tőke fogalmát, akkor egy sokkal gazdagabb értelmezési lehetőség nyílik meg előttünk. Tehát Marx problémaforrás a tőke elméletével, amely nagyon impresszionáló elmélet, ugyanakkor alkalmatlan a modern kapitalista viszonyok leírására, és akkor jön egy másik központi bourdieu-i fogalom, ami úgy gondolom szintén bizonyos vonatkozásban, hozzátenném csak bizonyos vonatkozásban, egy Marx-szal kapcsolatban felvetett problémára is válasz. Ez a közismert, már úgy értem, szociológusok számára közismert habitus fogalom. Arról van szó, ugye, hogy a marxi megközelítésben egyrészt az egyének és a struktúrák által meghatározott szereplők, a tőkében szerepel a karakter maszke kifejezés, az arc, állarc kifejezés, ami azt próbálja jelezni, hogy az egyén tulajdonképpen bizonyos tőkefunkciók, gazdasági funkciók megvalósítója, ugye nagyon didaktikus formában Brecht egyik darabja ezt a tézist illusztrálja. Tehát az egyének a struktúrák által mozgatott emberek, és ebben van valami valóság, egy tőkésnek úgy kell viselkedni, ahogy azt a tőke megkívánja kétségtelenül. Másrészt viszont úgy kell elképzelnünk Marxnál az egyént, mint aki a történelem alakító egyén, mint aki csinálja a világot, mint aki aktív, tevékeny ember, és hát ez egy belső feszültség és ellentmondás Marxnál. Bourdieu-nél a habitus fogalmával próbálja, a habitus tulajdonképpen strukturalista eredetű fogalmával próbálja ezt feloldani, hogy az ember egyrészt cselekvő szubjektum is, de mint egy beleépülnek bizonyos cselekvés módokat generáló elvek annak a mintájára, ahogy az anyanyelvi beszélő a nem tudatos grammatikai struktúrák segítségével kreatív módon képes mondatokat létrehozni és alakítani. Tehát az állításom az, hogy amikor Bourdieu megteremti ezt a habitus fogalmat, valamikor a 60-as években, akkor nem csak, mint ahogy szokás mondani, Lévi-Strauss strukturalizmusát próbálja meghaladni, hanem egy a Marx gondolkodása, a Marx hagyománya által felvetett problémát is megpróbál megoldani. Azt kell mondani, hogy amennyire impresszív a tőkeelmélet, annyi kérdést vet fel a habitus elmélet. De hát most nem a habitus elméletről van szó, pusztán annak az illusztrálásáról, hogy Marx jelen van a társadalomtudományokban talán inkább, mint problémaforrás, és nem, mint közvetlen igazságok megfogalmazója. Ennyit Pierre Bourdieu-ről. A másik szereplő, akiről szeretnék beszélni, Jürgen Habermas, német, filozófus, társadalomtudós, de most mint társadalomtudóst említeném meg. Az ő esetében lehet azt mondani, hogy tényleg explicit módon Marxra hivatkozik, hiszen van ugye egy, ő ugyanazt Literaturberichtnek mondja, de hát annál egy kicsit nagyobb igényű Marxismus als Kritik című írása, és hát egy könyve, amelynek azt a címet adta, hogy a történelmi materializmus rekonstrukciója, de én nem erről akarnék beszélni elsősorban, hanem a legnagyobb jelentőségű művéről, az 1981-ben megjelentetett a kommunikatív cselekvés elmélete című művéről. Most éjjött a probléma, amihez Marxnál kapcsolódik, tulajdonképpen ugyanaz, mint amihez Bourdieu a habitus problémával kapcsolódik, az anyagi termelés, amely ugye az emberi létezésnek az alapstruktúrája, tehát egy természettel folytatott anyagcsere, és másrészt ugye ez az anyagcsere emberi világot teremt, ez tudatos alakítást jelent, szándékok megvalósítását jelenti, emberi kapcsolatok teremtését jelenti, tehát nem csak anyagnak az átalakítását, hanem az emberi viszonyoknak az átalakítását. Lehet mondani, hogy itt tulajdonképpen az a probléma fogalmazódik meg, ami nagyon világosan észrevehető, például ha az ember egymás után olvassa a német ideológiának a bevezető részeit, és mellé a Feuerbach téziseket, amelyek között ilyen tekintetben egy bizonyos diszkrepancia van, stb. Na, mi a Habermas megoldása erre? Habermas a problémát világosan megfogalmazza. Már a Megismerés és érdek címmel magyarul megjelent művében az emberi nem újratermelése egy kettős újratermelést jelent, anyagi reprodukciót és az együttműködés, a kooperáció megteremtését, vagy Habermas megfogalmazásával munka és interakció kettősségét, és minthogy az interakció alapvetően nyelvi interakció, ez tulajdonképpen munka és kommunikatív cselekvés kettősségét jelenti, és ezt a problémát Habermas egyértelműen, mint egy Marx kritikát fogalmazza meg, mint említettem, Marx pozitivizmusa ellenében. Ugye ebben Habermasnak igaza van, hogy Marxnál ez az interaktív szemlélet, ez a társadalmi kapcsolatokat teremtő folyamat, maga a nyelv nem játszik központi szerepet, Marxnak vannak a nyelvre vonatkozólag megjegyzései a német ideológiában például, de azok aligha vehető komolyan. Ugye itt Habermasnál azt hiszem, hogy reménytelen dolog lenne belemenni abba, hogy mit jelent a kommunikatív cselekvésnek a fogalma, és az, hogy a nyelvi közlések sajátos kötőerőt jelentenek annyiban, amennyiben ezekben a nyelvi közlésekben az egyszerű érvényességi igények fogalmazódnak meg. Itt a Habermas olyan dologra gondol, hogy például most, amikor én azt állítom, hogy Habermas kommunikatív cselekvés elméletéről beszél, akkor azzal az implicit érvényességi igénnyel mondom ezeket a hosszú mondatokat, hogy ez az állítás igaz, és hogyha önök közül valaki ezt kétségbe akarja vonni, akkor én alkalomattán jó érveket tudok felhozni amellett, hogy igazam van, és ez köt. Ez ebben Habermasnak kétségtelenül igaza van, ez köt, és más módon köt, mint a munkában megvalósuló együttműködés, pontosabban a munkában való megvalósuló együttműködés ilyen természetű nyelvi kötőerő nélkül nem hatékony, nem képes létezni. Tehát a kettő tulajdonképpen feltételezi egymást, de tagadhatatlanul, hogy Habermasnál fontosabbá válik ez a kommunikatív cselekvés, mint társadalmi kötőerő problémája. Ennek felel meg az, hogy Habermas a modern kapitalizmusban úgy látja, hogy a válságok, úgy látta, ez a 70-es évek, a válságok nem a gazdaság területén, nem is a szabályozás területén, hanem a motiváció területén fognak kirobbanni, vagyis az emberek nem lesznek hajlandóak szorgalmasan dolgozni a tőkés újratermelés keretében. Hát ugye ez egy érdekes dolog most erre a válságtendenciák a késői kapitalizmusban című tanulmányra visszatérni, és megnézni, hogy tényleg annyira hatékony tud lenni a tőkés válságkezelés, és hogy tényleg igaz-e az, hogy inkább egy motivációs válság, vagyis a individualista tőkés versenyben való részvételre való hajlandóság megtagadása lesz a probléma. Hát ennyit csak jeleztem. A kommunikatív cselekvés elmélete az tudomásom szerint annak a magyar fordítása készül, és amennyiben hát nem tudnak németül, akkor egy kis türelem, és elolvashatják magyarul is. Nem sokkal könnyebb magyarul, mint németül. A harmadik dolog talán nem annyira ismerős, és nem mondom, hogy ez a harmadik legfontosabb, csak szűkös tájékozódásom miatt ezt emelem ki. Ez már a közgazdaságtan, a regulációs iskola, amik közül én Michel Arrieta, illetve Robert Boyer írásaitból ismerek néhányat. Ez az úgynevezett intézményi gazdaságtan egyik áramlat, amely kifejezetten kapcsolódik Marxhoz, hiszen ezek a szerzők, Arrieta és Boyer bevallottan egy marxista ideológus iskolájából bújtak ki, ez pedig az Althusser-féle iskola. Attól eltávolodva váltak közgazdászá. Itt megint van egy paradoxon. Intézményes gazdaságtan, Marx gazdaságtana nem intézményi gazdaságtan volt, hanem végeredményben a klasszikus gazdaságtan egyik utolsó változata. Igaz ugyan, hogy ugye Marx hatott olyanokra, mint Werner Zombart, aki kifejezetten intézményes gazdaságtant műveltek, de alapvetően nem. Marx modelleket alkotott, az intézményes gazdaságtan pedig intézményeket, szociológikusan intézményeket próbál leírni. Tehát Marx hatása egy olyan megközelítésmódban, amely gyökeresen ellenkezik a marxi megközelítéssel. De mi a konkrét probléma? A konkrét probléma, amivel ez az iskola próbál szembenézni, tőkefunkció és tőketulajdon különbsége. Ugye ez egy Marxnál a kettő között lényegi különbség nincsen. Marx feltételezi, hogy az diktál a gyárban, aki tulajdonos, és pedig az ő szem előtt tulajdonképpen az a tőkés üzem lebeg, amit családi tulajdonban levő üzemnek lehet nevezni. Ebben az értelemben igaz, alul tárgyalt, tehát nem elég mélyen tárgyalt kérdés a hatalom problémája, az üzemi vállalati hatalom problémája. Már most ugye ez egy 30-as évek óta tárgyalt kérdés, sőt régebb óta tárgyalt kérdés, hogy válik szét tőketulajdon és tőkefunkció. Ez megfogalmazódott, mint menedzserforradalom, a technokrácia tézise, a technostruktúra tézise, stb. Ezek itt a regulációs iskola elsősorban arra két dologra koncentrál, az egyik a tőke tulajdonban egy olyan jelenség, amely a modern, tehát a 20. század végi posztfordista kapitalizmusnak az alapjelensége, és ez pedig az intézményi tőketulajdonlásnak a súlya és a megnövekedett jelentősége. Tehát az a jelenség, amely szerepet játszik a mostani válság létrejöttében, hogy a tőzsdén forgó tulajdonnak egy igen nagy része nyugdíjalapok, befektetési alapok és hasonló képződmények kezében van, és ez azt a kérdést veti fel, hogy milyen a viszony, hogyan befolyásolják ezek a tulajdonosok, közgazdasági nyelven szólva opportunista tulajdonosok, azoknak a tevékenységét, akik a vállalatok élén működnek. Ez az a folyamat, ami egyrészt elvezet a jövedelmi egyenlőtlenségeknek a fokozódásához, másrészt pedig befektetési buborékoknak a kialakulásához közvetlenül elvezet. Tehát egy olyan jelenség, egy olyan probléma, amit felvetnek a regulációs iskolában, ami Marx számára még nem volt probléma, holott a tőkés gazdaság számára. Egy alapvetően fontos kérdés, ez az egyik kérdés, ami felvetődik, a másik pedig szintén egy olyan kérdés, ami Marxnál nem szerepelt első helyen, holott a modern gazdaság elemzésében alapvetően fontos, ez pedig a vállalat, mint intézmény jelentősége a társadalmi reprodukció szempontjából. Tehát az a kérdés például, hogy milyen a viszony vállalatvezetés, milyen a viszony vállalatvezetés és alkalmazottak között. Ugye itt megkülönböztetnek, amit Marx nem tett meg soha, rajnai kapitalizmus között, ugye amelyben az alkalmazottaknak jelentősebb befolyása van a vezetésre. Egy sajátos hatalmi szerkezet alakul ki a vállalatokon belül, és az Egyesült Államokbeli kapitalizmus között, ahol szakszervezeteknek alárendeltebb szerepe van, ahol az a német Mitbestimmung rendszer természetesen soha nem alakult ki, és ahol tehát ilyen értelemben egy a klasszikus kapitalista viszonyokhoz hasonló viszony lenne, ha nem létezne az a probléma, amit ez az iskola a tőketulajdonnal és a tőkefunkció megkülönböztetésével felvet. Azt akartam tehát összefoglalásképpen demonstrálni, hogy Marx jelen van, Marx mint hivatkozási forrás fontos, de Marx bizonyos értelemben problémák forrása. A marxi életmű összevetése azzal, amit ma tapasztalunk, és amit az egyetemi hivatásos társadalomtudomány sok negatív hatása mellett mégis pozitívumként kidolgozott, tehát a marxi életmű összevetése ezekkel a tapasztalatokkal egy sor olyan problémát vet fel, amelyekre szükségképpen a modern társadalomtudomány nem marxi válaszokat fog adni, akár a elemzés, akár a predikció szintjét nézzük. Na hát, remélem, hogy valamit azért sikerült elmondani abból, amit el akartam mondani. Köszönöm szépen.
Elhangzott Marx és a társadalomtudományok. Német Idénes előadása. A felvétel 2008. november 28-án az ELTE BTK-n készült.